Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket, a minket megszólító Istenhez, és kérjünk áldást az ő igéjére. Mennyei édesatyánk, nagy és rettenetes Isten, olyan kikutathatatlan vagy Te, olyan mélységes és magasságos, annyira ismeretlen a számunkra, tele vagy titkokkal, tele vagy erővel, tele vagy gondolatokkal, tervekkel, melyek magasak a számunkra, nem érthetjük meg azt, Uram. De Te egyféleképpen szeretnéd, hogy megértsen Téged, ami bűnös, megromlott szívünk. Egyféleképpen szeretnéd kinyilatkoztatni magadat, titkaidat, gondolataidat, akaratodat, erődet, szentségedet, amikor eljöttél testben, Uram, amikor meghaltál a kereszten, Uram, azt értjük, azt már tudjuk, hogy micsoda. Megszületni, élni, munkálkodni, meghalni, szenvedni, ezt már tudjuk. Köszönjük, hogy hozzánk hasonlóvá lettél. És amit belőled megragadhat ember, amit belőled megismerhet ember, kérünk Téged, tedd azt ma este megragadhatóvá, megismerhetővé mindannyiunk számára. Jézus Krisztusnak, a Te fiadnak nevében. Amen. Maradjunk állva, amíg elolvasom Isten igéjét, mely által hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, ahogy írva található a Korintus beliekhez írott második levél, harmadik fejezetének hetedik versétől a 18. verséig terjedő szakaszból. Tehát Korintus beliekhez írt második levél, harmadik részének hetedik versétől a fejezet végéig, a 18. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. De eltompult az értelmük, mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel minden mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. De amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre, ugyanarra a képre formál át minket. Amen. Foglaljunk helyet. Ezen a héten, ezeken az estéken Isten szeretetéről szeretnék szólni hozzátok. Tegnap a teremtő szeretetről. Ma a megváltó szeretetről. Holnap arról, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Holnap után arról, hogy szeresd fele barátodat. És ha Isten éltet, úgy akarja, megengedi, akkor pénteken szólnék arról, hogy a határtalan szeretet határai. Hát legyen ma előttünk a megváltó szeretet. Isten megváltó szeretete. Említettem tegnap, hogy lassan itt van az advent, amely azt jelenti, hogy várakozunk, várjuk vissza az Úr Jézust. De Istennek is van adventje, és ő is vár ránk. És ezek az esték arról szólnak, hogy Isten szeretete vár rád. Amikor várunk egy vonatot, egy buszt, egy repülőgépet, és az esetleg késik, hát nem sok mindent tehetünk, legfeljebb méltatlankodunk magunkban, toporgunk a hidegben, vagy a melegben, vagy az esőben, vagy megvitatjuk az aktuális helyzetet azokkal, akik várják azt a közlekedési eszközt, hogy megérkezzen. Egészen más a helyzet, amikor egy barátunkat várjuk, akinek a zsebében ott lapul egy mobiltelefon, ott van a mi asztalunkon is egy mobiltelefon, és amikor már eluntuk a várakozást, eltelt az az 5-10 perc türelmi idő, akkor a mi türelmetlenségünkben felvesszük a telefont, rácsörgetünk a barátunkra, és azt mondjuk, hát hol vagy már? Miért nem érkezel? Merre tartasz, barátom? Testvérek, hadd mondjam el azt, hogy Isten türelmetlen. És hadd legyen ez a mai alkalom, ez a mostani Isten tisztelet, ez a ma esti igehirdetés Isten telefonhívása a számodra. A rád váró szeretetnek a sürgetése. Hol vagy már? Meddig késnél? Miért váradsz engem eddig? Hadd szóljon hozzánk Isten megváltó szeretete így. Rátérve a felolvasott igére, hadd beszéljek először Isten elviselhetetlen jelenlétéről. Azt látjuk abból, amit felolvastam, és aztán, amire hivatkozik a felolvasott íge, hogy Istennek a jelenléte elviselhetetlen az ember számára. Az történt ugyanis, hogy amikor Mózes felment az Isten hegyére, megkapta a szövetség törvényét, a 10 kijelentést, a 10 parancsolatot, lement, a türelmetlen nép nem mobiltelefonon hívta fel Mózest, hogy hát mi van már, meddig késel, hanem azt mondták, na ez a Mózes már nem jön vissza, ez biztos meghalt a hegyen, csináljunk magunknak isteneket, arany borjukat készítettek, azt kezdték el imádni. Mózes megérkezik, valóban kicsit késő, 40 nappal később, hogy fölment a hegyre, mert annyi időt töltött együtt Istennel, meg kellett érnie Mózesnek is arra, hogy átvegye Isten üzenetét. Szóval ott nagyon áldott idők teltek el, étlen szomjan, de Isten jelenlétével bőségesen betelve. Mózes meglátja, hogy mi történik lent, ezek az emberek nem az Urat keresték, nem imádságban várakoztak, nem volt jó az adventjük. Elkezdtek bálványokat készíteni, imádni. Mózes mérgében összetöri a 10 parancsolat kőtábláit, aztán majd az aranybórjakat is összetöri, megőrli, beleteszi vízbe, megitatja a zsidókkal. Igyátok meg a bálványaitokat. Ennyit érnek. Aztán majd Mózes, Isten megint felhívja a hegyre. Azt mondja, eltörted a 10 parancsolatot, a néped is engedetlen lett, de próbáljuk meg még egyszer. Újabb 40 nap telik el a hegyen. Másodjára lehozza Mózes a 10 parancsolatnak a kőtábláit, és akkor történik ez a furcsa jelenség, megtapasztalás, hogy Mózes arcának a bőre sugárzik. Olyan közel került Istenhez, olyan fizikai hatást és lélektani hatást gyakorolt rá Isten jelenléte, hogy elkezdett az arca világítani, sugározni. És azt olvassuk, hogy a zsidó nép félt Mózestől. Megijedtek, megrémültek. Jaj, mi ez? Isten dicsősége nagyon-nagyon visszatükröződve sugárzott rájuk, de még azt is túl erősnek tartották. Tudjuk, hogy a hold nem magától világít, a napsugarakat veri vissza. Hát Mózes arca valahogy így tükrözte vissza Isten dicsőségét, és még attól is megijedtek. És akkor az történt, hogy leplet borítottak, Mózesnek az arcát, Mózes maga leplezte el az arcát, hát annyira félnek tőlem, hogy nem tudok velük beszélni. Ráhúzott egy leplet az arcára, és úgy járt kelt közöttük, úgy tudott hozzájuk szólni. Valahányszor kiment Mózes hozzájuk, sok ideig tartott ez a sugárzás, mindig el kellett leplezze az arcát. Nem bírták Isten dicsőségének, míg ezt a halvány visszatükröződését sem elviselni, Istennek az emberei, Istennek a népe. Valóban így van, Isten jelenléte elviselhetetlen az ember számára, ezt a Biblia számtalan helyen igazolja. Izsaiás könyvének a 33. fejezetében, a 14. versben olvassuk, megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogta el az istenteleneket, kilakhat közülünk megemésztő tűzzel, kilakhat közülünk örökös hőséggel. Így fejezte ki a próféta, hogy nem bírja a nép az Isten jelenlétét, félelem kerül az ember szívébe, amikor Isten közel jön. És hadd olvassak fel most egy sor olyan igét, amely ezt alátámasztja, amikor Isten emberei, pedig szentek voltak, pedig szolgái voltak, nem bírták elviselni Istennek a jelenlétét. Kezdjük el Ezékiel prófétával. Ezékiel 1.28-at fogom felolvasni, ahogyan ő először találkozik Istennel, az van itt megörökítve. Olyan volt a fényesség körös körül, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki beszél. Nem arról van szó, hogy a hódolat miatt borult arcra, hanem leesett a lábáról. Nem bírta Isten jelenlétét, ez kiderül majd a későbbiekben is. Ezékiel könyve 3. fejezetének, igen, jaj, itt még van tovább, ne hagyjam abba. Csak a 28-as verset olvastam, de menjünk csak a 2. fejezet 2. verséig. Azt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok vele. Miközben beszélt, lélek jött belém, és lábamra állított, és hallottam azt, aki beszélt hozzám. Isten lelkének a segedelme nélkül Ezékiel nem tudott lábra állni. Aztán nála olvasunk egy hasonlót a 3. fejezet 23. 24. versében. Figyeljük csak, milyen érdekes ez is. Fölkeltem, azért kimentem a völgybe, és ímé ott állt az Úr dicsősége, hasonló volt ahhoz a dicsőséghez, melyet a Kébár folyó mellett láttam, és arcra borultam. Akkor lélek áradt belém, a lábamra állított, és így szólt hozzám, menj és zárkózz be a házadba. Leesik Isten jelenlétében, Isten dicsőségének a jelenlétében, leesik, elhagyja az ereje. És amikor Isten lelke betölti, akkor tud felállni. Akkor amikor Isten megsegíti, hogy hát mégse pusztulj itt el, mégse égessen el engem, téged az én hőségem, az én tüzem, az én szentségemnek a tisztasága, ezért megtámogatta őt az ő lelkével, hogy fel tudjon emelkedni. Hasonló élménye van, talán még megrázóbb módon ábrázolja ki ezt Dániel az ő könyvének 8. fejezetében, a 18. versben. Dániel 8.18. Ezt olvassuk itt. Amikor beszélt velem, ájultan arcra estem a földre, de ő megérintett engem és talpra állított. Isten szava a prófétához olyan közel jött, olyan erővel jött, hogy nem bírt volna eszméleténél maradni, nem tudott a talpán megállni, összeesett, arcára esett, és csak annak a hatására volt jártányi ereje, hogy megérintette Isten, erő áradt ki Istenből, hogy el tudja viselni az ő jelenlétét, az ő dicsőségét, és akkor talpra állt. Ugyanebben a részben olvassuk a 27. versben, akkor én, Dániel, elájultam, s napokig beteg voltam, de aztán fölkeltem, és tovább intéztem a király ügyeit. Álmélkodtam ezen a látomáson, és nem tudtam megérteni. Bele betegedett Isten jelenlétébe, Isten kijelentésébe. Talán a határig ment el Isten, meddig közelíthetem meg az én szolgámat, meddig közelíthetem meg az ember, hogy még éppen életben maradjon. Hát hetekig gyengélkedett, napokig beteg volt Dániel Isten jelenlétének a közelségébe. Aztán hasonlót olvasunk Dánielnél a 10. fejezet 8. versétől. Egyedül hagytak engem, és akkor láttam azt a nagy látomást. Semmi erő sem maradt bennem. Arcom eltorzult, és nem tudtam erőre kapni. Hallottam beszédének hangját, és amikor hallottam a hangját, ahogy beszélt, ájultan arccal a földre borultam. Nem bírjuk elviselni Isten jelenlétét. Nem bírjuk elviselni Istennek a szavát. Túl tiszta, túl szent, túl élő, túl erőteljes a számunkra. De hogy ne csak ószövetségi példát hozzak, hanem újszövetségi példát is, az újszövetség nagy látnoka, profétája János hasonló esetről számol be, amikor megjelenik neki az Úr. Jelenések könyve első fejezet 17. verse így szól, amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Olyan lett János apostol, mint egy halott. Nem bírta el Isten jelenlétét. Felsoroltam az összes olyan igehelyet a Bibliából, amikor valaki Isten jelenlétében összeesik. Vannak olyan gyülekezetek, ahol az a szokás, hogyha Isten lelke betölt valakit, akkor az elesik, vagy hanyatt esik, vagy a földre veti magát, aztán eltorzul meg egyebek. A Bibliában mindig éppen fordítva látjuk. Amikor Isten megjelenik az ő szentségében, a bűnös ember nem bírja elviselni a jelenlétét, esik össze, hal meg, beteg, rosszul van. És amikor Isten közli az ő igéjét, az ő kegyelmét, az ő szent lelkének az erejét, akkor az ember mindig feláll. Isten kegyelméből tudunk felállni és megállni az Isten színe előtt. De amíg emberi mi voltunkban, önmagunkban vagyunk, isteni segedelem, lélek, megerősítés nélkül, esünk össze Isten jelenlétében. Amikor betölt minket Isten szent lelke, akkor tudunk felállni. Akkor józanodunk ki, akkor gyógyulunk meg. Amikor Isten elkezd közelíteni az emberhez, akkor az ember szíve megremeg. Megremeg. Még ha Isten szolgájához jön is, Isten közelsége olyanná válik, mint egy halott. Ha most megjelenne itt előttünk a Szent Isten, vagy mi az ő országába úgy belépnénk, ahogy vagyunk, abban a pillanatban holtan rúgnánk össze. Az ember nem bírja ki Istennek a jelenlétét. És amikor Isten szolgálja Mózes, jött Isten jelenlétéből, mert az Úr kegyelme megerősítette őt, és kibírta azt a közelséget. De neki is kellett 40 nap, hogy ehhez hozzászokjon, hogy átszellemüljön, hogy átváltozzon. Akkor még a Mózes arcáról sugárzó dicsőséget sem bírták elviselni. És tudjátok, amikor hangzik Isten szolgáinak a szava, amikor olvasod a hitvalló könyveket, a Bibliát, a bizonyságtételeket, amikor hallod a megtérésről szóló bizonyságtételt, amikor hangzik a drága íge Jézus Krisztusról, olyan sokszor van, hogy nem bírod elviselni. És leplet teszel azoknak az arcára, akik hirdetik neked az Isten igéjét. Rádobod a leplet a bizonyságtevőnek, a megtért testvérnek, az ige hirdetőnek, a lelki pásztornak az arcára, hagy motyogjon a lepel mögött. Mert erős neked, mert sok neked, mert úgy érzed, hogy elpusztulsz, hogy ezt nem lehet komolyan venni. Hogy ezek nem lehetnek igaz dolgok. Hogy ez csak egy vallásos szöveg. És magad elől ellepezed az igazságot. Azt olvastam az előbb a korintusi levélből, amikor megtér, lehull a lepel. Milyen jó lenne, ma úgy hallgatnád Isten igéjét. Nem leplezem el. Komolyan akarom venni. Nem akarok félni, nem akarok menekülni a te dicsőséged, a te igéd, a te kijelentésed elől, Istenem. Amikor megtér, lehull a lepel. Milyen jó lenne ma este lelepleződne előttünk Krisztus, és Isten dicsősége felragyogna az ő arcán. Amikor Isten és az ember találkozik, abból halál fakad. Halálos találkozás. Nem lehet életbe maradni. Nincs olyan teremtmény, amely bírná Isten tiszta dicsőségét. Még a kérubok, a szeráfok se bírják Isten jelenlétének a dicsőségét. Valami korlátozott formába kell, hogy megnyilvánuljon Istennek a dicsősége az ő számukra, mert pusztulna bele minden. Annyira fényes, annyira szent, annyira erőteljes. És amikor látta Isten, hogy bajba vagyunk, látta, hogy elveszünk, látta, hogy elfordulunk tőle, látta, hogy bűnbe esünk, látta, hogy teljesen a pokol felé haladunk, nem tudott jönni az ő szentségében és dicsőségében. Nem tudta kinyújtani az ő karját a mennyből, hogy megragadjon bennünket, mert belehaltunk volna. Belehaltunk volna. Ezért tudjátok, Isten valamit meg kellett változtasson. Máshogy kellett gondoskodjon a mi üdvösségünkről. Máshogy kellett kinyújtsa az ő karját. Ha el akarok jönni Magyarországból Erdélybe, és van pénzem, forintom, hiába megyek itt egy benzinkútra, hiába megyek egy pékségbe, a forintomért nekem nem fognak üzemanyagot adni, és nem fognak élelmet adni. Van értéke annak a pénznek, de át kell váltani. Isten elhozta volna az ő kegyelmét a maga dicsőségében. Nem tudott volna bennünket megközelíteni, mert belehaltunk volna még a kegyelembe is. És ezért Isten át kellett, hogy váltsa önmagát. Máshogy kellett megjelenjen, mint a mennyei dicsőség. Meg kellett önmagát alázza. És olyan módon kellett eljöjjön, hogy olyan formában kellett eljöjjön, amely formában már nem hal bele az ember, hogyha találkozik vele. Hát ezt csodálták az angyalok karácsonykor, és nem győztek betelni. Milyen dolog ez? Dicsőség a magasságban Istennek. Imádták az angyalok, dicsőítették az angyalok. Az emberek többsége azt mondta, hát ez egy kisfiú. Hát nincs rajta semmi különleges. Mégis az angyalvilág tudta, hogy ez a legkülönlegesebb dolog a testet öltött Isten Jézus Krisztusban. Ez a karácsonynak a csodája, ez a karácsonynak a kegyelme. Olyan formában jött el az Isten, hogy nem halt bele az ember. Olyan formában született meg, hogy ölbevehető volt, ringatható volt, kézbevehető volt, kézzel fogható volt, hallgatható volt a tanítása. Olyan közel ment az emberhez, és nem halt bele az ember. De a törvény az törvény. Isten és ember találkozásánál halni kell. Halni kell. És nem csak annyi történt, hogy amikor ő eljött, akkor az ember nem halt meg, hanem olyan formában jött el, hogy ő halt meg. Ő neki kellett meghalnia. Amikor találkozik az Isten szentsége a mi bűneinkkel, akkor a mi bűneink miatt pusztulnunk kell. De ő megalázza magát, és szolgai formát vesz fel, akkor a mi bűneink miatt ő neki kell pusztulni. Lehetetlen, hogy az ember és az Isten úgy találkozzon meg, hogy az egy úgy találkozzon, hogy ne halljon meg az egyik. Ilyen nincsen, és nem is volt. Ezért halt meg Isten fia kereszten. Ne te kelljen belepusztulj az ő szentségébe. Ezért ő pusztult bele abba, hogy te vétkeztél. Mert magára vette a te természetedet. És az Isten haragja sújtotta őt a mi bűneinkért. Azt mondta, ha nem tudom úgy megközelíteni, hogy életben maradjon, akkor úgy fogom megközelíteni, hogy veszek el én. Vállalom én a halált. Ennyire szeretett Isten. Ennyire szeretett Isten. Belehalt az emberrel való találkozásba. De nem csak ennyi történt, van folytatás. Hiszen az, amiről beszélek, 2000 éves történet. És a kereszt az áll. És Isten halála, Isten fiának a halála elvégeztetett. És így van, és visszavonhatatlan ez a megváltó szeretet, melyben ő megváltozott, és szolgai formában eljött. És amelyet ott a kereszten kinyilvánított mindannyiunk felé. 2000 éve áll. És te még mindig nem vagy az övé. 2000 éve hirdeti Istennek a Isten kegyelmét a kereszt. És te még mindig nem vagy az övé. És az a folytatás, amiről olvastam is a 2. korintusi levélben, hogy jön Isten szent lelke, és bizonyságot tesz nekünk az Isten szeretetéről. Bizonyságot tesz nekünk az Isten dicsőségéről, amely olyan formán ragyogott fel, hogy abban nem kell belehalljál. De mégis, a törvény az törvény. Isten és ember találkozásánál halni kell. És amikor jön ma Isten drága szent lelke, és bizonyságot tesz Isten szeretetéről, az ő fiáról, Jézus Krisztusról és a Golgota keresztjének áldozatáról. Amikor ennek az ereje, ennek a dicsősége felragyog, amikor ezt megérted, amikor ez világossá válik, mit tett értem ő a kereszten? Hogyan vállalta helyettem a kárhozatot, Isten haragját, a halált? Amikor ez világossá lesz a számodra. Az az ember nem élhet tovább, aki voltál. Az, aki nem hitt az Isten szeretetében, teremtő és megváltó szeretetében, annak meg kell halnia. A te ó emberednek, aki Isten nélkül járt, kelt ebben a világban, meg kell halnia, el kell pusztulnia. És ebben a találkozásban létre kell jöjjön egy új ember, amely már bírja az Isten jelenlétét, amely már elkötelezi magát mellette, amely nem fél a haláltól, nem fél Istentől sem, és az ördögtől sem fél. Tőle fél az ördög, minden hívőtől fél az ördög. Az az új ember kell, hogy megszülessen. Testileg rendben vagyunk, megszülettünk. Ismerjük a testnek a törvényszerűségeit. Gyermekként megszületik, erősödik, szépül, fejlődik, mint a feldobott kő, amely mind magasabbra száll. Aztán valahol megáll. És aztán elkezd lefele ívelni. És mind csak romlik, gyengül, egyre többet felejt, egyre könnyebben támadja meg mindenféle betegség, egyre kevesebbet tud teljesíteni, és a végén aláhul. Ismerjük ezt a törvényszerűséget, de van egy másik törvényszerűség. egy belső. És amikor Isten a Szentlélek által jön el ma, miután eljött már testben, Jézus Krisztusban, és a Szentlélek által tesz bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, azt akarja, hogy halljon az a belső ember, aki nem ismerte Krisztust. És szülessen újjá az a belső ember, amelyik ismeri Jézus Krisztust, és amely vele kész járni. Elindul ez az új ember, ez az új teremtés, amelyről tegnap is szó volt, elindul felfelé. Megszületik, és elkezd növekedni. És gazdagodik, és erősödik. És növekszik, és növekszik. És mikor már megrendül a testi élet, amely hordozza, mint egy kehely hordozza a bor, akkor megrendül a testi élet, ez a belső csak növekszik tovább. Az ördög szeretné azt, hogy hát te lelki élet, te is menjél csak lefele, kövessed a testet, kövessed a kejhet, törjél össze vele együtt. De mi nem ilyen életet kapunk a mi Istenünktől. És amikor bekövetkezik a testi halál, ez a belső élet, ez kap még egy olyan lendületet, amelyet itt a földi keretek között talán nem is képzelhetett el. És mind csak erősödik és növekszik tovább. És csak növekszik és növekszik és növekszik. Ez a belső ember, ez az új teremtés, ez nem hal meg. Ezen nem fog a halál. Nincs uralma a halálnak felette. És az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadása pontosan ezt ábrázolja ki, ezt üzeni, és ezt bizonyítja. Rengeteg történelmi bizonyíték van Jézus Krisztus feltámadása mellett. Ez egy tudományos tény, hogy ő feltámadt. Csak a tudósok azért nem fogadják el, mert nekik ez nem tetszik. Ha neked nem tetszik, te se fogadod el. De ha érzed a bűneid súlyát, ha elfogadod Krisztus kereszt halálát, és ebben az új életben akarsz járni, amelynek nem lesz vége soha, akkor megkaphatod ezt Istentől. Nagyon egyszerű módon. Mit kell cselekedjem, hogy üdvözüljek? Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Arra kérlek, kedves barátom, ne dobjál ma leplet Jézus Krisztus arcára. Hadd ragyogjon. Hadd töltse be az ő dicsősége a te szívedet. Hadd töltse be az ő dicsősége most ezt a templomot. Hadd töltse be az ő dicsősége a te házadat. Kapjál egy olyan ragyogást, amely Isten jelenlétét tükrözi vissza. Töltse be az egész lelkedet. Aztán menjél haza, és ott sugározzon a te lelkedből Istennek a dicsősége, Istennek a szépsége, Istennek a szentsége. És képviseljed otthon, legyél te a világosság, a gyerekeidnek, a szüleidnek, a házastársadnak. A munkahelye, milyen sok testvért megkérdeztek, mi történt veled? Hát egész máshogy viselkedel, mint eddig. Hogyan lehetséges ez? Én, aki középiskolában elloptam az iskola pénzét, sportkör pénzét rám bízták, hogy én szedjem ma a sportköri tagdíjakat. És aki a sportkörnek a tagja volt, azok befizették a pénzt, én meg elloptam, elszórakoztam a barátaimmal. Amikor megtértem, akkor visszavittem azt a pénzt. Évek teltek el, már nem is az volt az igazgató. Nem tudtam, hogy mennyit ér most az a pénz. Megvettem a legdrágább focilabdát, ami volt a boltban. Adják nekem a legjobb bőrlasztit. Mondom, ez körülbelül annyit ér. Bementem az iskolába, az akkori igazgatóhoz, nem ismertük egymást. Mert sok év eltelt. De mondom, én megtértem, és amikor ide jártam, elloptam pénzt a sportkörtől, a sportolástól. Hát gondoltam, Isten előtt kedves az, hogyha valahogy visszatörlesztem ezt egy picikét. Bocsánatot kérek, hogy én elloptam azt akkor. És most itt van egy focilabda, tessék bevinni a tornarembe, és a gyerekek hadd játszanak vele. Próbáltam Isten dicsőségét kisugározni. Azt mondta az igazgatónő, hát én ilyet még soha életemben nem láttam. Kicsoda maga, hogy hívják, mikor végzett, ki volt az osztályfőnöke? Szóval éppen most lesz tanári megbeszélés. Írom fel a nevét, már viszem is, és elmondom, hogy hát volt itt egy Gálajos nevű régi diák, aki visszahozta a labdát. Mert valami furcsa dolog történt vele. És el tudtam mondani, hogy azért hoztam vissza ezt a labdát, mert megismertem Jézust. Nem tudsz megváltozni. Próbáltál már, de nem megy. Amikor kapod ezt az új életet, amikor rád ragyog Isten dicsősége a Krisztus arcán, amikor megérted, hogy ő úgy jött el veled találkozni, hogy nem te kellett belehalljál, hanem ő halt bele ebbe a találkozásba. Amikor át ragyog rajtad ez a fény, akkor te magadtól fogsz megváltozni. Akkor az az isteni erő átjár, és új ember leszel, mert ő újjáteremtett téged, és olyan dolgokat tudsz megcselekedni, amiket nem tudtál korábban megcselekedni. És olyan dolgokat tudsz nem megcselekedni, amiket korábban csak megcselekedni tudtál. Így fénylünk, testvérek. Így fénylünk, mint csillagok a sötét éjszakában. Arra kérlek, ne dobjál leplet Isten dicsőségére, mert sötétség fog rád borulni. Sötétség fog rád borulni. Ha ma leplet borítasz Jézus Krisztus fénylő arcára, leplet borítasz a Szentírás kijelentésére, ha leplet borítasz az ige hirdetére, akkor nagy sötétség fog a te életedre borulni. Nincs neked arra a sötétségre semmi szükséged. Volt benne már elég részed. Ne legyél olyan, mint a vakond, amely csak tapogat, és nem szereti a világosságot. Láss, nyíljanak meg a szemeid. Ragyogjon fel rajtad Isten dicsősége. Mindezek ismeretében, tudatában hadd olvassam fel még egyszer az alapigét. Hadd álljon előttünk megint, mert egy kicsit nehezen érthető ige. Távolról közelíti meg az igazságot Pál apostol, és én pedig kiragadtam csak ezt a felolvasott igét a környezetéből, de miután ezt hallottuk, hadd hangozzék, hadd csendüljön fel megint ez a pár vers. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata? Mert ha kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt, mert a dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Mivel tehát ilyen reménységünk van, nyíltan szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet borított az arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. De eltompult az értelmük. Mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel minden mai napig fedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. De amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Amen.
Köszönöm, hogy folytattuk egy életfejlesztést.